Mindenek előtt nagy-nagy szeretettel köszöntöm a mellettem álló Krucsó Márta Kingát, 5 éves teológus hallgatót. Tudja nagyon jól a gyülekezet, hogy minden évben egy teológus hallgatót kiküldenek, egy-egy teológus hallgatót kiküldenek a gyülekezetekbe. A tavalyi évben ugye Asztalos Rihárdot fogadtuk nagy-nagy szeretettel, és ebben az évben Mártát, akit régebb óta ismerhetünk a feleségemmel együtt, hiszen már akkor tanult az egyetemen, amikor mi ott voltunk, de az ösztöndíjak miatt, tehát nem azért, mert rossz tanuló lett volna, hanem azért, mert ösztöndíjon volt kint többször is külföldön. Mielőtt bármit is hozzáfűznék, majd légy oly kedves, mondj el néhány dolgot magadról, mutatkozz be, illetve a teológus képzésről, légy oly kedves.
Én is nagyon nagy szeretettel köszöntök mindenkit. Ahogy elhangzott, velem Mártának hívnak, 5 éves teológus hallgató vagyok, mellette a Károly Gáspár Református Egyetemen 5. szakos hallgató voltam, vagyok már végéhez közeledik a tanulmányok, csak a szakdolgozat jelenik. Hát már itt szóba került az ösztöndíjam, akkor valóban ösztöndíjam töltöttem az elmúlt másfél évet. Finnországban voltam Keresztényben először 1 évet, és utána Keresztényországban voltam 2 évet. Ebben a templomban és ebben a gyülekezetben már jártam, ugye nem prédikáltam, csak résztvevőként voltam, mert valóban a barátság végre jönnék vissza. Alapvetően Békéscsabai származású vagyok, a szüleim még most is Békéscsabán élnek, nagymamámmal együtt. 2 húgom van, mind a ketten Budapesten egyetemisták velem együtt a teológiáról, bár én mind a hárman ők tanárszakosak. Ezt elmondom a reggel 8-as istentiszteleten is, hogy ez tényleg vicc szokott lenni a teológián, hogy hárman lányok, mind a hárman teológusok. Hányan vagyunk még beiratkozásnál, rögtön kérdezik, amikor viszont egy csomag papírt. Hát csak 3 vagyunk. 3 vagyunk lányok, ilyenkor a kukámat sajnálgatni is szokták, bár ők szerintem ezt már annyira nem bánja. És a másik kérdés, hogy opcionálisan állunk a teológia, hogy egy ilyen kötelező választható programon állunk, mindenkinek teológiára kell menni. Nem kell mindenkinek teológiára menni, bár mind a 3 ott kötöttünk ki. Én 2001-ben jutottam hitre, és ezt követően kaptam az elhívást, hogy szeretnék gyermekek között szolgálni, szeretnék gyermekeknek beszélni az Istenről és nekik továbbadni az evangéliumot. Nagyon örülök, hogy itt lehetek ebben a gyülekezetben. Egy pár szóban még a teológiáról, egy pici egyetem, mi teológián, 120-130-an járunk összesen. Ebből kb. 80-an lakunk a teológus otthonban, egy közösségben, és készülünk a lelkészi, hittanári, lelkészpásztori munkatárs, illetve új szakként elindult a kántor képzés, és most már kántorok is készülnek a gyülekezeti szolgálatra az egyetem vezetőjén belül. Nagy lehetőség itt lenni, mert itt van lehetőségünk kipróbálni, hogy milyen időben hirdetni az igét, illetve van lehetőségünk a gyülekezetekkel is megismerkedni. Így különösen is örülök ennek az alkalomnak, és sok áldást kívánok a gyülekezet életére.
Köszönjük szépen! Hagy tegyük hozzá, hogy tulajdonképpen a lelkész képzést a gyülekezetek összefogva támogatják, és hadd hívjam fel a figyelmet, hogy ezen a mai istentiszteleten a bejövő offertóriumot, azt majd tovább fogjuk küldeni, át fogjuk utalni az összeget a teológiának a bankszámlájára. Sajnos az elmúlt néhány évben elég komoly gondokkal küzdött, mind a teológia, mind pedig a kollégium, anyagi gondokkal. Tudjuk azt, hogy sajnos csökken mindig a normatív támogatás, az egyházakat talán egy kicsit mondhatni diszkriminatív van kezelik, és hátrányba kerültek. Ezért az azt jelenti, hogy talán jobban a mi felelősségünk hordozni a terheket, akár lelki, akár pedig természetbeni vagy anyagi terheket. Ezért hadd hívjam fel a figyelmet tehát, hogy a mai offertórium felajánlás az a lelkészképzés javára fog majd menni, így gondoljunk akkor, amikor adakozunk. Isten békessége, mely minden emberi értelmet meghalad, őrizze meg szívünket és gondolatainkat a Krisztus Jézusban. Amen.
Sátán is meghasonlítom magával, miképpen belakadtam az országba. Ti azt mondjátok, hogy én Belzebub segítségével győzöm ki az ördögöket. De ha én Belzebub segítségével győzöm ki az ördögöket, a ti fiaitok kinek a segítségével győzik ki azokat? Ezért ők lesznek a bikáitok. Ha viszont én Isten újjában győzöm ki az ördögöket, akkor bizony elérkezett hozzád az Isten országa. Amikor az erős legyedes őrzi a maga földáját, biztonságban van a magának. De ha nála erősebb kör ellenek és legyőzi ő, akkor elveszi fegyverzetét, amelyben bízod, és szétosztja a zsákmányt. Aki nincs velem, ellened van, és aki nem bír velem, tétozol. Amikor a tisztátalan vélem kimegy az emberből, vízen tűnye egyen bolyom, nyugalma keresve, és amikor nem talál, akkor tétozol. Visszatérek házamba, ahonnan kijöttem. Amikor odaért, kisötölve, és felékesít a tanája. Aztán elmegy, vesz maga belé egy másik hív, magánál is gonoszabb lehetett, de mennek és ott laknak. Annak az embernek az utóbbi állapota pedig rosszabb lesz az elsőnek. Amikor ezt mondta, a sokaságból egy asszony felemelte szavát, és így szólt hozzá. Boldog az az anyagni, amely téged hordozott, és boldogok azok az emlők, amelyek hátáltak. Erre ülik felnek, de még boldogabbak azok, akik hallgatják az Isten beszédét, és megtartják.
Boldogok, akik hallgatják, és megtartják Isten beszédét. Válaszol erre az ígére, most magasztaljuk a Szent Háromság egyik az Isten, és mondjuk el együtt az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és örömnek teremtőjében. És Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami jókú van, aki fogantatott Szent Lélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a pokolra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, honnan jön el ítélni élőket és sorsokat. Hiszek Szent Lélekben, hiszem az egyenletes Istenszent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet.
Thank you. Isten nékünkért békesség, Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, a Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassa meg a keresztény gyülekezet azt a szent igét, amelyet egyházunk a mai vasárnapra kijelölt, és amelyet megírva találunk Ézsaiás próféta könyvében, az 50. fejezetben, a 4. a 10. versig a következőképpen. Az én Uram, az Úr megtanított engem, mint tanítványát beszélni, hogy tudjam szólni igéjét az elfáradtaknak. Minden reggel fölébreszt engem, hogy hallgassam tanítványként. Az én Uram, az Úr megnyitotta fülemet, én pedig nem voltam engedetlen, nem hátráltam meg. Hagytam, hogy verjék a hátamat, és tépjék a szakállamat. Arcomat nem takartam el a gyalázkodás és a köpködés elől. De az én Uram, az Úr megsegített engem. Ezért nem maradok gyalázatban. Olyanná tettem arcomat, mint a kovakő, mert tudom, hogy nem vallok szégyent. Közel van, aki igazságot ad nekem. Ki mer perbe szállni velem? Álljunk elő együtt. Ki az én vádlóm? Lépjen ide. Íme az én Uram, az Úr megsegít engem. Ki mer bűnösnek mondani? Mindnyájan szétmállanak, mint a ruha, moly rágja meg őket. Aki köztetek féli az Urat, hallgasson szolgálja szavára. Aki sötétségben jár, és nem ragyog rá fény, bízzon az Úr nevébe, és támaszkodjon Istenére. Amen. Szeretett testvéreim az Úr Jézus Krisztusban! Iskolapad. Azt hiszem, mindenkinek eszébe jut az iskolapadról valami élménye, akik még talán nem jártak iskolába, majd csak fognak, azok majd tapasztalni fogják. De azt gondolom, hogy többé-kevésbé már mindnyájan ültünk iskolapadba. Talán csak az egészen fiatalok nem. Ahogy itt végignézek a sorokon, azért előfordulnak ilyenek is, hál' Istennek, szép számmal. De bizony, többnyire már üldögéltünk iskolapadban. Voltunk már diákok, vagy éppen vagyunk diákok. Van, aki esetleg egész héten ott üldögélt, van, aki már évtizedek óta nem. Kijártuk már talán, az idősebbek kijárták a polgárit, ahogy régen mondták, az elemi iskolát, aztán rá gimnáziumba jártak, és stb. Tudjuk, hogy mit jelent diáknak lenni, tudjuk, hogy mit jelent tanítványnak lenni, hiszen éveken keresztül vagyunk diákok, tanítványok. Szoktuk is tablókon látni iskolánk diákjai, vagy iskolánk tanítványai, és lógnak a hosszú folyosókon a tablók szép számmal. Aztán talán gyakorlati tapasztalatból is tudjuk, hogy mit jelent, hogy 8-kor reggel fölkelni. Van, akinek ez iskolába indulást jelent, valakinek azt, hogy a gyermekeit, vagy esetleg unokáit küldi iskolába. Tudjuk azt is, hogy ott figyelni kell az órákon, számon kérnek bennünket a tudásunkról, házi feladatot kapunk. És talán akik még régebben jártak iskolába, azok is emlékeznek arra, hogy mindig a vakáció a leginkább várt része az iskolának, amikor már kezdjük visszafelé számolni az időt, hogy mikor jön el a várva várt szünet. A mai vasárnapon is visszaszámolunk. Nem az iskolapadban ülünk, hanem a templompantban. És visszaszámolunk. Nem a vakáció felé számolunk vissza, hanem a húsvéti ünnepekre. Jézus halálának és feltámadásának ünnepére számolunk vissza. Karácsony után kezdtük ezt a visszaszámlálást. Szépen megszámoztuk a vasárnapokat, 70-ed, 60-ad, 50-ed vasárnap, és így jönnek sorba a böjti vasárnapok. Talán koptatjuk még az iskolapadot, talán nem, minden esetre jelen pillanatban a templompadot mindenképpen, hála Istennek. Talán még pénteken is az iskolapadban ültünk, és ott voltunk tanítványok. Ma viszont itt vagyunk tanítványok, itt akar bennünket megszólítani az Isten. Itt akar bennünket tanítványságra hívni. Nem iskolapadban, hanem templompadban. De mit jelent Jézus Krisztus tanítványának lenni? Mi az, amire ő szeretne bennünket tanítani? Mi az, amit tőle tanulhatunk meg? Méghozzá nem is akárhogyan, nem otthon kell könyveket olvasnunk, hanem adja nekünk élő igéjét, adja nekünk az ige hirdetést, adja nekünk az írott igét, a Szentírást. És ezen kívül nem is akárhogyan tanít bennünket, hanem személyes példaadással. Arra hív bennünket, hogy az ő nyomdokaiba járjunk, ne vaktában lépkedjünk, hanem szorosan mögötte az ő lépéseit kövessük. Az ő tanmenetében három fő tantárgy van, nem matematika, nem kémia, hanem engedelmesség, hűség és bizalom. Három olyan tárgy, amibe a mai világban olyan könnyű belebukni, amibe nap mint nap megbukhatunk, amit nem lehet egy életen át egyszer gyakorolni. Három olyan tárgy, amit Jézus példaként elénk élt, három olyan tárgy, amit tőle tanulhatunk igazán. Ahogy olvastam a mai igét, az én Uram, az Úr ébreszt engem. Ébreszteni akar bennünket is az Isten, halljuk meg a szavát. Ébreszt bennünket, hogy tanítványként hallgassuk, szólít minket, hogy megnyissuk a fülünket, hogy ne legyünk engedetlenek, hogy meghalljuk ma szavát. Sokszor volt gyerekkoromban, hogy a szüleim valamit kértek tőlem, és nem engedelmeskedtem. Ilyenkor édesapám elismételte a kérést. Kislányom, nem hallod, a füleden ülsz? Aztán elismételte még egyszer, és valahogy, amikor készültem az igére, eszembe jutott, hogy mennyiszer mi is a fülünkön ülünk. Itt ülünk a templomba, és valahogy úgy elsiklanak a szavak. Nem halljuk meg őket. Aztán hozzátette sokszor édesapám, vagy nem is akarod meghallani? Sokszor talán ez is előfordul velünk, hogy nem akarjuk meghallani. Vagy olyan is megesett velem gyerekkoromban, hogy kértek tőlem valamit, és rögtön rávágtam, hogy persze, persze, mindjárt megyek. Aztán mindjárt eltelt egy kis idő, eltelt több, aztán el is felejtettem, hogy mindjártra én ígértem valamit. Sokszor így vagyunk az Istennel is, hogy majd mindjárt. Vagy ennél drasztikusabbak is tudunk lenni, egyenesen megmondjuk, hogy én ezt nem akarom. Vagy egyébként is nekem ne mondják meg, hogy mit csináljak. Nem könnyű engedelmesnek lenni. Talán magunkról is tudjuk, hogy nem könnyű, látjuk akár a gyermekeinken is, és saját példát is tudunk hozni. Az Isten akaratára is nagyon sokszor nem vagyunk kíváncsiak. Pedig nap mint nap azt imádkozzuk a mi atyánkba, hogy legyen meg a te akaratod. De ha egyáltalán nem is vagyok kíváncsi az akaratára, Jézustól ebben is tanulhatunk engedelmességet és az atyára figyelést. Mindazáltal ne úgy legyen, ahogy én akarom, hanem amint te. Így imádkozott Jézus a Gecsemáné kertbe, azt hiszem jól ismerjük ezeket a mondatokat. És saját magáról így vallott, hogy aki elküldött engem, az mindig velem van, nem hagyott egyedül, mert azt teszem, ami neki kedves. Jézus Krisztus követte az atya akaratát, azt tette mindig, ami az atyának kedves volt. És éppen ezért hagyta, hogy megverjék a hátát, hogy megcsúfolják, nem takarta el arcát a gyalázkodás és köpködés előtt, hanem elhordozta helyettünk, miértünk és miattunk bűneink büntetését. Azért jött, hogy bennünket szabaddá tegyen. Azért jött, hogy teljesítse az atyának akaratát, és váltságul adja életét sokakért, hogy aki hisző benne, az el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Ez a Jézusi engedelmesség, követni az Atya akaratát, engedelmeskedni a halálig, mégpedig a kereszt halálig. Keressük-e mi az Isten akaratát a mi életünkbe? Mi az Isten akarata? Csak a Jézusban való hitáltal tudunk igazán engedelmeskedni. Ez a két dolog, engedelmesség és hit összekapcsolódik. Ha hiszek, akkor engedelmeskedem. Egy 20. századi teológus Bonhoeffer fogalmazta meg így, hogy csak az engedelmes hisz, és csak a hívő engedelmes. Hit és engedelmesség feltételezik egymást. Ha hiszek Istenbe, hiszem, hogy ő szeret engem, hogy egyszülött fiát adta értem, akkor keresem az ő akaratát az életembe. Csak akkor hiszek igazán, ha nem a saját utamat akarom járni, hanem kérem az Isten vezetését. Utaidat, Uram, ismertesd meg velem, ösvényeidre taníts meg engem. Most a gyerekek is felolvasták ezt a Zsoltárt, ennek a mai napnak ez a Zsoltára is, hogy utaidat, Uram, ismertesd meg velem. Keresem az Isten akaratát. Aztán jön a következő lecke, hűség. Mai világban a hűség igazán nagy kincs. Hiszen mennyi barátság, mennyi házasság, mennyi vállalkozás megy tönkre hűtlenség miatt. Csak egy apró félrelépés, csak egy pici hűtlen kezelés, és már is tönkre mennek kapcsolatok, tönkre mennek vállalkozások, cserben hagyott barátok, elhagyott házastársak. Valódi gazdagság ma a hűség. Hűnek maradni és nem félrelépni. Számomra nagyon szemléletes ez a kép, hogy félrelépni, lelépni arról az útról, amit választottam. Az Isten is hív bennünket egy útra, nem félrelépni, hanem követni az ő útját. Jézus erre a hűségre szeretne minket tanítani. Hűnek maradni az Istenhez, és követni az ő útját. Minden nap állandó kapcsolatban lenni vele, hogy amikor felébreszt, akkor hallgassuk az igéjét, kinyissuk a Bibliánk lapjait, az útmutatónkat, hogy imádsággal induljunk iskolába, munkahelyre. Bizonyosak lehetünk abba, hogy ő nem hagy el bennünket, mert ő magát meg nem tagadhatja. Ebben bízhatunk, ebben lehet bizonyosságunk. És itt jutunk el a következő leckéhez, bízni Istenben. A bizalom csak úgy, mint az engedelmesség, a hűség, szintén nagy kincs a mai világban, hiszen olyan sokszor vagyunk bizalmatlanok. Mi már nem bízunk senkiben, én már nem bízok meg senkiben. Engem már annyi mindenki becsapott ebben a világban, és egyébként is mindenki egyforma. Nagyon sokszor vannak ilyen életérzéseink. Bizalmatlanok vagyunk mindenkivel szemben, nehogy visszaéljenek a titkainkkal, a gondolatainkkal, a bizalmunkkal, nehogy visszaéljenek, nehogy kirablottá, kifosztottá váljunk. Bízni Istenben azt jelenti, hogy engedelmeskedünk az ő akaratának. Bízni Istenben azt jelenti, hogy tudom, hogy nem is az, hogy semmi baj nem érhet, de ő a bajban is velem van. Jöhetnek nehézségek, most felolvasott igeszakasz is beszél arról, hogy az Isten tanítványát érik nehézségek. Hanem arról szól ez a bizalom, hogy szemkontaktusban vagyok az Istennel. Szeretném tudni, hogy mi a szándéka, és hogy mit akar kihozni, akár a nehéz helyzetből is. Nem essem kétségbe, mert tudom, hogy szeret és jó. Azaz nem vonom kétségben a bajba sem, hogy ő velem van. Mert tudom, hogy ő az, aki szabadságot adhat nekem, aki kiszabadítja lábamat a csapdából, ahogy a Zsoltár mondja. Ez a reménység, ez a bizalom Istenben több, mint azt mondani, hogy hát majd lesz valahogy, mert úgy még soha nem volt, hogy sehogy sem legyen. Hogy valaminek mindig lennie kell. Ez a reménység, hogy az Isten nem hagy el, hogy velem van, ez sokkal többet jelent. Ez azt jelenti, hogy ha kész vagyok bízni benne, de kész vagyok feladni a harcot, ha már az emberi lehetőségek nincsenek tovább. benne bízok, és tudom, hogy áldó hatalmak oltalmába rejtve várhatom békén mindazt, ami ő, mert ő őriz híven reggel este, és ő hű lesz, bármit hozzon a jövő, ahogy az egyik kedves evangélikus énekünkbe énekeljük. Bízni Istenbe azt jelenti, hogy jó vagy nehéz helyzetbe, tudhatom, hogy ő nem hagy el, hogy közel van hozzám, hogy ő az, aki megsegít, ő az, aki igazságot szolgáltat nekem az Isten előtt. Senki sem adhat igazságot, csak az ő keresztje, az ő áldozata. Ez a bizalom, hogy ő nem hagy szégyenben. És ez a bizalom egyben reménység is, amire alapozhatunk, ami nem fog megszégyeníteni. És ennek a reménységnek az alapja Jézus Krisztus kereszt áldozata, hogy az ő feltámadása bűnbocsánatot szerzett, az ő halála és feltámadása bűnbocsánatot adott nekünk. Ez a biztos pont, ez amihez hozzá köthetjük az életünket. Ez a biztos pont, amiben reménykedhetünk. Nem véletlenül a reménységnek a szimbóluma a horgony, ami mellé lehorgonyozhatunk. Ha kimegyünk a Dunapartra vagy Tiszapartra, akkor sokszor lehet látni, hogy biztos pontokhoz kötik hozzá a hajójukat. Láttam a múltkor egy hajót, kikötött a parthoz, és ahhoz a hajóhoz többen hozzá csatlakoztak, mert az álló hajóhoz, a biztos ponthoz ki lehet kötni. Jézus Krisztus is ilyen biztos pont lehet az életünkbe, aki mellé bátran lehorgonyozhatunk. És ez a mi küldetésünk itt tanítványként is. Mi, akik nem az iskolapadban, hanem most itt a tanítványság padjában, az a templompadban ülünk. Beszélni a megfáradtaknak, a bennünk élő reménységről. Nem elég örülni annak, hogy a mi hajónk, a mi életünk hajója biztonságban van. Jézus arra hív bennünket, hogy hirdessük ezt a megfáradtaknak, hogy Jézus mellett le lehet bátran horgonyozni. Mehetünk őhozzá bátran, mert ő maga hív bennünket. Jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok, és én megnyugvást adok nektek. Amen. Imádkozzunk. Istenem, hálát adok neked, hogy te velünk vagy. Köszönjük, hogy a te fiad keresztáldozata biztos pont lehet az életünkbe, add, hogy bátran merjünk erre építeni. Taníts és formáld a mi életünket. Amen.
Drága testvérek, most pedig hajtsuk meg fejünket, és imádkozzunk. Drága Urunk, valóban hozzád jövünk. Nincs máshol vigasztalás, nincs máshol reménység, nincs máshol célja az embernek, egyedül nálad. És erről szeretnénk bizonyságot tenni hétről hétre, embereknek, a világnak, hogy a világnak Krisztus kell. A világnak szüksége van Jézus Krisztusra. És a másik oldalról megközelítve, neked is szükséged van az emberekre. Ezért jöttél el, ezért vállaltad a szenvedést, a halált, ezért vállaltad a kínokat, mert te ennyire szereted az embert, mert neked szükséged van ránk. És Urunk, olyan jó, hogy ezt hétről hétre bizonyságtételként elmondhatjuk. Olyan jó, hogy nincsen más, ami vigasztalhatná a mai embert, egyedül az, hogy van a bűnből szabadulás, egyedül az, hogy van a halál után élet. És Urunk, így szeretnénk eléd vinni a gyászolókat, mindazokat, akik most emlékeznek, mindazokat, akik a gyász fájdalmát hordozzák. És Urunk, könyörögni a gyászolókért, hogy adj számukra vigasztalást, útmutatást, reménységet ebben a nagy fájdalomban. És Urunk, szeretnénk könyörögni azokért is, akik ma emlékeznek, és imádkozunk az emlékezőkért, szerettekért, és Urunk, könyörgünk a családtagokért, azokért, akik emlékeznek. Add, Urunk, hogy a te kezedbe tudják letenni emlékezésüket. És Urunk, szeretnénk könyörögni és hálát adni a születésnaposokért, azok, akik ebben a hónapban ünneplik a születésnapjukat, hogy neked adjanak hálát, ne feledkezzenek meg soha erről, és adj még sok hosszú éveket, évtizedeket, melyeket itt tölthetnek majd, és adhat hálát a gyülekezetben. És Urunk, szeretnénk könyörögni a teológus képzésért, a teológiáért, a rektor úrért, professzorokért, tanárokért, a hallgatókért. Add, Urunk, hogy egyetlen egy fontos téma legyen, az pedig a te váltságod, kereszthalálod, hiszen ez az az örömhír, amely képes megváltoztatni emberek életét, sorsát, kimenetelét. Add, Urunk, hogy mindig ez legyen a legfontosabb központi téma, és a Pál apostollal együtt tudják mondani, nem akarunk másról tudni köztetek, csak is a megfeszítetről, Jézus Krisztusról. És Urunk, eléd szeretnénk vinni az egyéb alkalmakat, presbiteri és képviselőtestületi üléseket, eléd szeretnénk vinni az egyházi intézményeket, az általános iskolát, az óvodát, a gimnáziumot, a kollégiumot, a szeretett otthonokat, a különböző szeretett szolgálatokat, szociális területen is. Adj számukra is jó előmenetelt és áldást. Urunk, szeretnénk könyörögni végezetül a gyermekekért, akiket megkeresztelhettünk, áld meg őket. És add, Urunk, hogy valóban ott legyen a szívük mélyén, hogy beépüljenek a közösségbe, a gyülekezetbe, és neked adjanak hálát, hogy érezzék a fontosságát, hogy itt nem egy papírról van szó, hanem arról, hogy te gyermekeiddé fogadtad ezeket a kisgyermekeket, és a kegyelmed áradjon az ő életükre. És Urunk, sok kérésünk van még, de a tőle tanult imádságban hadd foglaljuk össze, ami a szívünkön van. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Istenek népe, végezetül pedig helyetekről fennállva vegyétek az Úr áldását. Az Úr áldjon meg és őrizzen meg téged. Az Úr világosítsa meg az ő arcát te rajtad és könyörüljön rajtad. Az Úr fordítsa az ő szent orcáját te feléd, és adjon neked békességet. Amen.